A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, Márk evangéliumából a 10. fejezet első 12 verséből. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Márk evangéliumának 10. fejezetéből az első 12 versből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett. Mit parancsolt nektek Mózes? Akkor ezt mondták. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten, ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el férjét és máshoz megy férjez, szintén házasságtörést követ el. Szent lelke tegye áldássá szívünkben az Úr igéjét. Jöjjetek, imádsággal válaszoljunk az Úr megszólító szavára. Úrunk Istenünk, minden indulatunk és minden akaratunk mellett is a Te törvényed és igéd fényében, amikor az bevilágít életünk legmélyére, elmondhatjuk, hogy mi olyan gyarlók és olyan tökéletlenek vagyunk, hogy nem is értjük igazán, hogy Te miért foglalkozol velünk még mindig. Te mégis ezen a napon is összegyűjtöttél bennünket, és szívünkbe azt az indulatot adtad, hogy az Úr időjárás ellenére is elinduljunk, mert valami vonz, valami hív bennünket a Te közeledbe. A Te akaratodból most a Te szent lelked közösségében veled lehetünk együtt. Kérünk, segíts megtisztítani mostani jelenlétünket, lelkünket minden más gondolattól, segíts odafigyelni rád, hogy tőled tanuljunk, és mindazt, amit Te mondasz nekünk, azt életünkben olyan helyre állítsuk, ami a középen megállva rólad tesz bizonyságot, amire építkezhetünk, ami összefogja az életünket, ami megerősít bennünket, ami világít a sötétségben, és nem engedi, hogy széthulljunk, ami reménységet ad, ami jövőre vezet, és ami megmutatja, hogy igenis miért érdemes élnünk, miért érdemes szeretnünk, és miért érdemes újra kezdenünk. Kérünk, segíts Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, Máté evangéliumából, folytatva a hegyi beszéd parancsolat magyarázatait. Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 27. verstől a 32. versig bezárólag. Így tanít bennünket Jézus. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követel vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a te tagjaid közül, mintha egész tested vetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vetik a gyehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki válló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Amen. Szeretett testvérek! Máté evangéliumának folytatásaképpen már átvettük a boldog mondásokat, átvettük a mi atyánk magyarázatát, ami Jézus imádság tanítása, és most folytatjuk ezt a sokak számára ismert, nem csak keresztény körökben, hanem minden tudományos körben elismert gyűjteményt, ami Jézus Krisztusnak tulajdonképpen az Ószövetség magyarázata. Nem kell nagyon csodálkoznunk rajta, hogy Máté evangéliuma ezt egyetlen egy nagy tömbbe helyezi az evangélium közepén, hiszen Jézust a korabeli zsidók és Máté evangéliuma tudva levő magyarázatok szerint, hogy zsidóknak íródott evangélium elsősorban, tehát tulajdonképpen azok számára akar érthetővé tenni Jézus életét, akik abban a közegben nőttek fel, Júdea és a judaizmus, a rabbinikus tanítás közegében. És mint ilyen, minden egyes nagy tanítónak megvolt a maga gyűjteménye. Megvolt az a rész, amit ő az életben letett az Isten elé, és ezeket általában maguk a zsidók meg is tartották. Különböző nagyobb tanítókat sorolhatunk ide ebbe a gyűjteménybe, hogyha azt mondom, hogy Talmud, akkor valószínűleg mindenkinek ismerősen cseng ez a szó. Na most a Talmud a zsidóknak nem más, mint a különböző nagy rabbik tanításainak a gyűjteménye. Furcsa dolgot fogok mondani, hogyha az izraeliták, ha a zsidók elfogadták volna Jézus Krisztust a rabbiuknak, akkor valószínűleg az ő tanítása az bekerült volna a Talmudba, és az valószínűleg úgy került volna be, mint ahogy Máté evangéliuma az 5-6-7. Fejezetben összegyűjtötte Jézus tanításait. Jézus nagy rabbi lett volna. Hát Jézus nem lett nagy rabbi. Jézust nem tették a Talmudba. Jézust megfeszítették. Jézust megölték. Lett belőle evangélium Jézus életéből, és nem a zsidók számára egy nagy tanító, hanem az, aminek ő eredetileg szánta, minden ember számára szabadítás. Akkor ehhez a szabadításhoz, ez a szabadsághoz egy rögös út vezet. Nézzük meg, hogy hogyan viszonyul Jézus a törvényhez. Mert a 10 parancsolatot is átvettük sorozatban, és aki itt volt az Isten tiszteleteken, az láthatta, hogy a 10 parancsolatban az Isten úgy közelít az emberhez, hogyha az ember mélyen elgondolkodik az isteni ige üzenetén, akkor arra jön rá, hogy mekkora szeretet van a Teremtő Istenben a teremtményei iránt. Aki felületesen közelít a 10 parancsolathoz, az úgy jár, mint az a diák, aki a tanárnéniből vagy a tanárbácsiból csak azt látja, régebbi eseteket figyelembe véve, manapság már nem szabad tetlegességig, fajulva fegyelmezni a diákokat. Tehát míg a mi időnkben még egy körmös vagy egy tenyeres nagyon jól jött, hogy helyreigazítson bennünket, manapság már ezt nem szabad. De a mi időnkben, amikor egy körmös vagy egy tenyereste tanárnéni elsújtott, akkor az a diák a tanárból sokszor csak ezt látta, hogy Miklós bácsi vagy Jutka néni mindig megvert bennünket, amikor rosszak voltunk. A felületes diák véleménye. Hogy amikor a biológia tanár sorba állított bennünket, és mindenkinek kiosztott egy körmöst, amiért nem volt kész a házi feladata, azt nem azért tette, hogy megbüntessen bennünket, mert nincs kész a házi feladatunk, hanem azt azért tette, mert szeret. És tudta, hogy nekünk arra szükségünk lesz. Én örülök neki. Örülök neki, mert amikor egy-egy könyvet olvasok, vagy egy-egy filmet nézzük, akkor pontosan emlékszek rá, és tudom, hogy biológiailag hová tegyem, és milyen meghatározással éljek egy-egy élőlény, vagy egy növény tekintetében. És tudom azt is, hogy valaki hülyeséget mond, vagy igazat mond, amikor valamit el akar nekem mondani. Fontos volt, és tudom. És nem a büntetést látom, hanem a szeretetet. Isten törvényében tehát, Isten szeretete fordul felénk. És hogyan magyarázza ezt a szeretetet maga az Isten? Mert itt nem történik más, mint az Isten Mózesnek adott törvényét maga az Isten Jézus Krisztusban magyarázza. Azt mondja egy keresztény ember, hogy azok a fránya rómaiak, meg azok a fránya zsidók megfeszítették az Úr Jézust, holott milyen kedves és milyen szeretetteljes ember volt az a Jézus. Te mit csinálnál vele? Te mit csinálnál Jézussal, amikor odaállna eléd, és azt mondaná, hogy akárhonnan nézem, barátom, a te életed tele van bűnnel. Amikor azt mondaná neked, hogy azt hiszed, hogy jó vagy? Azt hiszed, hogy tökéletes vagy? Azt hiszed, hogy az, hogy honnan jöttél, hogy mit nem csináltál, vagy mit csináltál, az elég ahhoz, hogy örök életed legyen? Mindannyiunknak, akik itt vagyunk, kivétel nélkül, bocsánat a kifejezésért, de így van, Jézus azt mondaná, és ebben én is benne vagyok, hogy a te jóságod, a te cselekedeted, a te akaratod, az kevés. Nem vagy elég jó. Nem vagy elég hívő. Nem vagy elég gyülekezeti tag, aktív. Minden vasárnap itt vagy a templomban, és azt hiszed, hogy ez elég. Mindent megteszel a családodért, és azt hiszed, hogy ez elég. Lelkész vagy, és azt hiszed, hogy ez elég? Pápa vagy? Lehetne közöttünk egy pápa is talán, ha katolikusok lennénk. Neki is azt mondaná az Úristen Jézus Krisztusban, hogy azt hiszed, hogy ez elég? Nem. A hegyi beszéd törvény magyarázata radikalizálja a törvényt, és azt mondja, hogy mérd meg magad, senki nem jó. Ezt nagyon pontosan a 7. parancsolatnál is le lehet mérni, amit most olvastunk föl. Ne paráználkodj, de aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráznaságot követett el a szívében. Fiak, nézzünk szembe egymással és magunkkal. volt egy teológus barátom, aki egy olyan istentiszteletre készült a teológia keretein belül, egy úrvacsorás istentisztelet volt, és externátusban laktak, ami a kollégiumtól egy olyan 800 méterre volt egy lakás. És akkor ő úgy gondolta a barátjával, aki szintén ott lakott, hogy felkészülnek az úrvacsorára. Vagyis, ahogy illik, ahogy kell. Leülnek, igét olvasnak, éneket énekelnek, bűnbánatot tartanak, megvallják a bűneiket, imádságban is bocsánatot kérnek az Istentől, és megtisztulva mennek az úrvacsorai közösségbe. És hogy elindultak, miután mindent szépen lerendeztek, lelkileg felöltöztek, testileg felöltöztek feketében és pocskaiban. És az úton, ahogy mentek, két fiatalember kollégium felé szembe jött velük egy nagyon csinos lány miniszoknyában. És ahogy a lány elment mellettük, mind a ketten így utána fordultak, és megnézték. És aztán összenéztek, és Nándi barátom, mert ő volt az egyik teológus, aki el is végezte, de közben orvosit is elvégzett, és orvosként praktizál, csak ennyit mondott. Puff neki, bűnbánat. Hogy elég ennyi? Minden készülődés, minden rákészülés, minden akarat, ami arra irányult, hogy ő tisztán, büntelenül, lélekben odaálljon az úrvacsorai asztal elé, elszállt. Csak egy pillanat kellett. Jézus erre akar rávilágítani, és azt mondja nekünk a hegyi beszédben, hogy mérd meg magad. Nézd meg. Te hogy állsz ezzel a dologgal? Néhány statisztikát írtam le, nem kötelező, de egy-két dolgot érdemes magunk elé vennünk a mai világ viszonylataiban. Azt mondja, hogy az európai társadalomban az első házasságok 40%-a felbomlik. 40% a házasságoknak. Magyarországon 50% a házasságnak. Minden második házasság válással végződik. Sokan azt mondják, hogy miért házasodjanak össze, úgyis elválnak. Itt van a következő adat. A gyermekek nagy része csonka családban nő fel. Minden házasság, ami felbomlott, 80%-ban újra házasodnak, akik felbomlott házasságban élnek. És az újra házasodottak 80%-a újra házasodik, és ezeknek az újra kötött házasságoknak az 50%-a újra felbomlik. Nagy része csonka családban nő fel. Nézzük meg, az iskolában. Egy osztályban végigmegyek, református általános iskolában, és végig kérdezem, ha a konfirmandusaimat végig kérdezem, fele. A fele tudja, hogy mi a normális család. A másik fele azt hiszi normálisnak, ami nem normális. Európában a világról jött újszülöttek 30%-ának szülei nincsenek összeházasodva. Egyharmad, a minden harmadik gyerek úgy születik meg, hogy a fiatalok nem házasodtak össze. És Magyarországon, de közép-európai viszonylatban ezeknek a született gyerekeknek, ennek a 30%-nak, aki nem házasságból született, több mint a fele 10 éves anyáktól születik. 10 évesektől. Valahogy nem tanulták meg az erkölcsöt, mert nem volt kitől. A másik véglete az egyetemet végzett fiatalok nagy többsége nem köt házasságot. Nem tud, vagy nem akar, vagy elérkezik egy olyan időszak, amiben már se nem tud, se nem akar. És 30-on túl már nehezebben vállalnak gyereket az anyák. És egyre több házasságot köttetik 30 éves, vagy azon túl lévő korban. Már gondolkoznak rajta, hogy vállaljanak egy gyereket, vagy sem. Ha megszületnek a gyerekek, akkor ezeknek a gyerekeknek a 40%-a a mai magyar társadalomban úgynevezett kulcsos gyerek. Tudjuk, mi az a kulcsos gyerek, főleg városban ismerős ez. Kap egy kulcsot, mert a szülő nincs otthon. És úgy kell hazamennie, hogy van egy kulcsa. És felneveli a tévé, és felneveli az internet. A törvények, amik a vállást szabályozzák Magyarországon, most már elég liberálisak. Régebben nem volt ilyen liberális a szabályozás, manapság már közös megegyezéssel el lehet válni, és nem kell az sem hozzá, hogy valaki hibás legyen, vagy hibásnak kimondják. A vállást a közös vagyonmegosztással rendezik, akkor még a per is rövidebb lesz. De ha valaki nem akar elválni kettő közül, akkor is kimondják a vállást, csak egy picit hosszabb. Fel azt a szentséget, amiben valahogy Isten valami olyan különleges dolgot tett, ami önmaga. Azt szoktam mondani a fiataloknak egyes oktatás alkalmával, hogy olyanok vagytok, mint az Isten. Na ezt nem olyan értelemben vegyétek, hogy olyan dicsőségesek, fenségesek, vagy olyan szépek, hanem gondolkozzatok el rajta. Azt mondjuk a Szent Háromságról, hogy szétválaszthatatlanul és elegyítetlenül van a három személy egyben, az Isten. Ti, férj és feleség, ilyenek vagytok. Mikor megkötitek a házasságot, szétválaszthatatlanok lesztek, mert lesznek ketten egy testé, mondja az írás, de elegyítetlenek is, mert mégis két különböző személyiség van együtt. Ez valami csoda, valami misztikum. Mondják többen, hogy hát ezt szét lehet választani. Ezt meg lehet törni. Miért vagyunk ilyenek? Azt mondják, hogy hát azért nem lenne az jó, hogyha olyan lenne, mint régen. Mert nagyon-nagyon régen ez úgy volt, hogy nem volt szabad elválni, törvényileg sem, sem egyéb módon sem. Valamikor középkorban ezt még komolyan büntették. 8. Henrik óta tudunk egyházi oldalról, vállástól, hogy egyáltalán engedélyezték a vállást. Korábbi évszázadokban abszolút nem. Tehát amit egyszer letett az Isten, megáldott, és Isten ember az Isten előtt hűségesküvel megkötött, azt ne választasz szét semmi. Nem jó ez, mert mi van akkor, hogyha nem bírják ki egymás mellett? Akkor, hogyha az egyik fél hívő, keresztény, szeretetteljes, és a másik fél pedig abszolút nem az, akkor nem jogosít bennünket ez arra, hogy elváljunk egymástól? Mi van akkor, hogyha az egyik fél részeges, alkoholista, veri a társát, és csak szenved mellette az a másik fél? Vagy mi van akkor, hogyha az egyik fél szélcsap, és fűvel, fával megcsalja a másikat, míg a másik megpróbál tisztességesen élni, de nem lehet, mert ott van mellette az, aki abszolút nem néz se Isten, sem embert, és így éli az életét. Ez nem jogosít-e fel ennek a közösségnek a megbontására? Gondolkozzunk el, hogyha mi élnénk egy ilyen helyzetben. Lehet, hogy élünk is. Nem bírjuk elviselni a másikat. Már nem akarjuk elviselni a másikat. Hát nem lenne egyszerűbb elválni? Sokan azt mondják, hogy hát igen, egyszerűbb ez, tedd azt, válj el. Ezt én gyülekezet férfiának, akinek volt egy olyan felesége, amit senki nem kívánt volna, és volt egy olyan anyósa, amit szintén senki nem kívánt volna. Mondták a gyülekezet tagjai, hogy Barátom, hát miért nem válsz el? Hát a feleséged hárpia, az anyósod egy sárkány, és megölnek téged lelkileg. Mire a férfi így válaszolt, tudjátok, az egyik kalapács, a másik véső. És ezzel a kalapáccsal és vésővel formál engem az Isten, és vágja le belőlem azt, ami még hiányzik, vagy ami még nem jó ahhoz, hogy tényleg krisztusi legyek. Hasonlót élt át egy gyülekezeti asszonytag, akinek a férje mindent elkövetett azért, hogy a házasságuk a lehető legnagyobb mértékig pokol legyen. Kártyázott, ivott, nőzött, és nem értették, hogy mit keres még mellette ez az asszony. Az asszony azt mondta, hogy minden nap, amikor felkelek és amikor lefekszem, van miért imádkozzak. És tudom, hogy az Isten előbb-utóbb meg fog hallgatni. 17-18 évbe került, míg a férje egyszer megértette, hogy miért van mellette a felesége még mindig. Egyszerűbb lenne elválni, igen. Jézusnak meg egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy én nem megyek a keresztre. Jézusnak egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy tudjátok mit? Süljetek meg! Intrikáitokban, törvényeskedéseitekben, önbecsülés zavarotokban, szeretet hiányotokban, királyválasztásos hiányotokban, proféta hiányotokban, egzisztencializmusotokban, politikai dolgaitokban, itt, ahol vagytok, süljetek meg, nem érdekel engem sem, nem érdekel az Isten sem, hogy mi lesz veletek. Pusztuljatok el! Megyek. Valahová máshová. Választok egy másik népet. Mondjuk a magyart. Igaz? Mert mi jobbak vagyunk, mi szebbek vagyunk, mi különlegesebbek vagyunk, mi igazságosabbak vagyunk, mi barátságosabbak vagyunk, és mi szeretetteljesebbek vagyunk. Mégsem ezt tette Jézus. Mondta, ami az igazság. Bűnt követsz el. Meg. Értsd meg. De nem azért mondom, hogy ebben a bűnben itt hagyjalak, lesüllyedve, megfőve, hanem azért mondom, hogy miután rájöttél, találj meg engem. Mert ebből a bűnből egyedül én szabadíthatlak meg téged. Mert amikor a két teológus beért az úrvacsorás istentiszteletre és imádságban Jézus Krisztus elé tette a dolgait, akkor megtisztult. Mert amikor azt mondjuk, hogy innen többé már nincsen segítség, amikor azt mondjuk, hogy mi lehet a megoldás arra, hogy a vállásokat megállítsuk Magyarországon, mert ezért fogyunk, ezért csökkenünk, ezért pusztulunk, ezért veszünk el. Pszichológia lehetetlen. Erős, kemény törvény. Csak megkeseredünk bele. Nincs más út, csak a krisztusi út. Amit az a férfi, amit mondtam példában, és az a nő, amit mondtam példában, követett el. Elszenvedték, elhordozták egymást. Úgy, ahogy Krisztus elhordozta a zsidókat, és elhordozta a keresztet, amit a bűneink miatt rámért az igazságszolgáltatás. Isten igazság. Mert nekünk is keresztjeink vannak, és keresztre feszülnénk, hogyha magunk erejéből kellene ezeket a dolgokat megoldanunk. De van valaki, aki megmutatta az utat, és azt mondta, kövess. Van egy film, amit minden házasságra készülővel szeretnék, vagy akarok megnézettetni, nagyobb rész sikerül is. Keresztény feldolgozása egy házasság válságának. A házasságból, a válságból ki lehet lábalni, de nem úgy, hogy valami különleges receptet, vagy sót adnak, vagy valami pszichológiai gondozást adnak, hanem Egyszerűen csak az egyik fél elkezdi cselekedni Jézust. Mert ez a názáreti ács, ez több volt, mint egy rabbi. Ezért nincs benne a Talmudban. Mert ez a názáreti ács, akinek ismerték az anyát és az apját, úgy állt a törvényhez, ahogy a rabbik soha. A rabbik azt mondták, hogy ez a törvény ezt mondja, az a törvény azt mondja, következésképpen ez valószínűleg így lehetett. Jézus azt mondta, hogy a törvény ezt mondja, én pedig azt mondom nektek. Saját magát a törvény fölé helyezte. Mert ő volt az Isten. Látok, a kereszténységünknek és a gyülekezetünknek és összeformálatosságunknak sokszor az a baja, hogy nem tudják az emberek, hogy miért ülnek itt. Egész sem tudja, hogy miért van itt. Egyetlen egy oka van, az élet. Miatt ültök itt. 60, 70, 80, 90, esetenként 100 évre gondolok. Ilonka néni már túllépte azt is. Nem erre az életre. Ez az élet véget ér. Senki számára. Nincs olyan, aki itt szembenézne velem, és egyszer ne lenne egy temetése. Azt hiszed, téved ülsz itt, hogy tudd, hogy a temetéssel nem ér véget az élet. Mert erre már volt példa. Ez a példa Jézus Krisztusé. És Pál apostol ezért küzdötte végig Európát, ahol megkövezték, ahol megalázták, de mégis újra visszament. És Péter ezért ment Rómába, és Pétert ezért feszítették a Kolosszeumban keresztre. És nagyon sok ember, reformátorok, őseink ezért szenvedtek mártír halált. Mert tudták, hogy miért vannak itt. Mert tudták, hogy az élet nem ér véget itt. Néha el kell mélyedni a részletekbe is, mert a részletekben bújik meg az ördög. Ahhoz, hogy te pontosan tudd, hogy miért is nem ér véget itt az élet, ahhoz rendbe kell szedd az élet apróságait is, többek között a házasságodat. Ha a házasságod nincsen rendben, akkor nem érted meg, és nem érzed meg. El is gondolta ezt Jézus. Ha abban nincs meg a szeretet, az az önfeláldozó szeretet, amit Isten adott önmagával együtt, ha az nincs meg, akkor nem fogod megérteni. Akkor nem fogod tudni élni. Ezért vagyunk, és ezért kell megértenünk, hogyha valami nincs rendben házasságoddal, akkor nem az a megoldás, hogy elválsz, hanem az a megoldás, hogy elkezdesz szeretni. Nem azért, mert jó fej a férjed vagy a feleséged, hanem azért, mert Jézus ezt parancsolta. És hogyha megteszed, akkor csodát fogsz látni. Mert az az agilis, az az önfejű, az a másokra tekintettel nem lévő asszony vagy férfi egyszer csak elkezd megváltozni. És elkezd viszont szeretni. Nem azért, mert te jó fej vagy, hanem azért, mert Jézus így élte bele magát a világba, és ezt az emberek szívét ez meg tudja változtatni. Csak még kemény a szívünk. Márk evangéliumában olvastam, hogy miért engedte meg Mózes a vállást, mert kemény a szíved. A próféta azt mondja, hogy Isten tud más szívet. Tud új szívet, kőszív helyett, hús szívet adni neked, ha akarod. Ez a szív, az a szív, amit én nem dobok. És ez a szív, az a szív, ami akkor is dobogni fog, hogyha úgy valójában tapasztalhatóan megáll. Mert ebben az örök élet dobog. És hogyha már elváltál, essünk erről is egy-két szó, akkor nem az a megoldás, hogy azt mondod, hogy az olyan volt, ez a házasság. Ő volt a hibás. Kezdjünk új lappal, új házassággal. látsz így keresztül rajta. Ha nem is adod Isten feloldozást belőle. Könnyen nem. Meg kell bánnod. Meg kell értened, hogyha szétment egy házasságod, akkor abban igenis te tevékenyen részt vettél. És hogyha ezt megérted és sajnálod, és könnyes szívvel Isten elé tudsz térdelni és esni, akkor Istennek van hatalma arra, hogy amit ember széttört, szétvert, azt ő újraépítse. Ha megérted, akkor csodát fogsz tapasztalni. És akkor lehet még új életed, és innen hirdetem azoknak, akik tört házasságokból jönnek, hogy igenis van, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges, van új kezdet. Lehet újraépítkezni. Lehet újra teljes és csodálatos életet élni a férjeddel, vagy a feleségeddel, de nem mindegy, hogy milyen alapra. Bánat és a bűnbocsánat Krisztusi alapjára, az önfeláldozás Krisztusi alapjára kell újraépítened, mert hogyha így teszed, csak akkor és csak akkor biztos, hogy nem követed el újra ugyanazt a hibát, amit az elsőben. Isten nem azt szeretné, hogyha levágnánk a jobb kezünket, és kiválnánk a jobb szemünket, mint ahogy sokan tették. Origenész is ezt tette egyébként. Az a nagy és neves egyházatja, akit olyan sokan tisztelünk, szó szerint értelmezte a dolgot. Aztán később megbánta. Rájött arra, hogy Isten nem ezt akarja. Csak azt akarja, hogy vedd komolyan. És lásd meg, hogy mennyire nem egyszerű dolog szeretni. És mégis mennyire nagyszerű. Az Isten jelenléte és az ő törvényének ilyen legyen az ereje a mi életünkben. Adjon új reménységet. Hát csak azért is, mert Magyarországunk, református egyházunk jövője, záloga ennek az egésznek ebben rejlik. Ha ezt nem tudjuk megérteni, nehéz lesz a sorsunk. De legyen ez üzenet, mert küldetésünk van nekünk, itt, Szegély nagytemplomiaknak is, nektek, akik Istent és a Bibliát és a Jézusi parancsolatokat és a Jézusi utat ismeritek, küldetésetek van. Honnan tudják meg a többiek, akik nincsenek itt, hogyha nem tőletek, hanem a ti életetekből, hanem abból, ahogy ti éltek, és ti gondolkoztok abból, hogy hogyan is lehet újra, és hogyan is lehet csodálatosan és szépen ezt az egészet művelni és élni. Hát legyen ilyen, áldjon meg bennünket így az Úr. Imádkozzunk ezért. Amen. Válaszolva Istenünk megszólító szavára, a 25. Zsoltárunk 5. versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk 5. verse így kezdődik. Az Istennek minden uta kegyesség és nagy hűség. Thank you. mindenható Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük tanításodat. Köszönjük, hogy Te nem adod könnyen a mi életünknek minden egyes részére a megoldást, de amiért komolyan meg tudunk harcolni, annak óriási áldásai lehetnek. Köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy nem önmagunkért, tetteinkért, vagy jóságunkért vagy, hanem azért, hogy kegyelmes és szerető Istenünk vagy. Azért áldasz, és azért vagy még velünk. Köszönjük, hogy nem most, és nem a jelenlegi állapotunk szerint ítélsz meg bennünket, hanem azt látod, ami majd az életünkben kiformálódik. Azt látod, amilyenek leszünk majd. Köszönjük, hogy nem így, ahogy vagyunk, akarsz minket beléptetni a mennyországba, hanem formálsz minket, hogy lelkünk és szívünk Te szerinted való legyen. Így kérünk életünkért, családunkért, így kérünk gyülekezetünkért, országunkért, kérünk bocsáss meg, ha vétkeztünk, kérünk, hogyha fájdalmaink vannak, akkor lelkiben, majd testiekben Te légy az orvos, állj mellénk és mutasd meg a Te fájdalmaidon keresztül, hogy hová vezetsz bennünket a kereszt útjain. Így kérünk gyászolókért, kérünk azokért, akik terheket hordoznak, mutasd meg az örök kivalóság és a mennyország fényeit az életükben. Kérünk gyülekezetünkért, áldj meg bennünket, vezess egymáshoz, testvéri szeretetben minket, adj utakat, amik felé mennünk kell, amik által megmutathatjuk másoknak is, hogy milyen a veled való együttlét. Így kérünk minden egyes nevedet hordozó keresztény testvérért, áldj meg minket. Jézus Krisztusért. Amen. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Elfoglalva készüljünk záróénekünk éneklésére. 466. dicséretünk lesz a záróénekünk. 466. dicséretünk mindegyik verse, 4 verse van, az első vers. Így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.